sok-sok kis bika alakulhat ki még ezekből a nagy bikákból, ami a káprázatos hetes utóélete lehet még itt a piacon. A felszín alatt döbbenetes mozgások vannak.
Szevasz Tomi, hello Ricsi!
Szia Áron!
Gyerekek, Orbán Viktort szabadon plagizálva, aki azt mondta, hogy önmagunk dicsérete túl fontos ahhoz, hogy ezt másra bízzuk. Én most azt mondom, hogy önmagunk ünneplése túl fontos ahhoz, hogy ezt másra bízzuk. És egy 30 másodperces ünnepléssel kezdjük. 3 éve indítottuk útjára a Concord podcastot, és ez a 223. adás. És ezután is szeretnénk megköszönni hallgatóinknak és ügyfeleinknek, hogy velünk tartottak itt a 223 adás alatt. És a jövőben is egy dolgot ígérhetünk, hogy jó, még ennél is a podcastokat fogunk csinálni. Na, most pedig akkor forint, ahogy szoktuk, 391 körül vagyunk, ugye én azt látom, hogy itt az elmúlt hetekben, hogy egy 388-396 közötti sáv kezdett kialakulni, annak, ha ezt így elfogadjuk, és igazán van, akkor annak az erős oldalán járunk. Egyet értesz, Tomi, vagy mást látsz?
Nagyon erős a forint annak fényében, hogy milyen híreket kapunk a világból. Ismét van egy majdnem 5%-os amerikai két éves hozamunk. A kamat csökkentés gyakorlatilag kezdi elfejteni a piac, mármint Amerikában. Feszülnek szét az árfolyamok, nézzünk meg egy dollár-jent. Hősiesen küzd a kínai egybank azért, hogy a yuan ne gyengüljön, de a hongkongi monetáris hatóság sem alszik szerintem éjszakánként, mert támasztani kell a HKD peget, és még lehetne ezeket sorolni. A dollár jóval erősebb lett, ennek fényében a forint nagyon stabil, ennek szerintem két oka van. Egyrészt a devizamérlegünk azért nagyon jól alakul, jött ki egy nagyon jó külkereskedelmi szám. Az energiaimportunk nyomott, hiszen a földgáz és az áram, tehát a két nagy tétel, ami 2022-ben elvitte a fizetési mérleget, az kifejezetten jól alakul. És ez az egész nyersanyagár rally, ami az olajáron is kitapintható, ez pont ezt a két fontos importterméket nem érintette, ezzel szemben viszont a lakossági importunk meg alacsony, ugye gyenge a fogyasztás. Na ez egyik része, és a másik része pedig az, hogy azért látszik egy tűzszünet a kormány és a jegybank közötti harcban. Azt gondolom, és erről nincs információ, csak úgy az ember azt érzi, hogy jött egy kérés, hogy egy picit itt legyen letekerve a hangerő, és akkor ez a kettő dolog azért segít a forintnak, úgyhogy meglepően stabil annak fényében, hogy mennyi minden történik a világban. Ez egyébként jó hír szerintem Magyarország szempontjából.
Na és akkor nézzük, hogy mennyi minden történik a világban, Amerikában. Szerintem kezdjük ott megint.
Megint tulajdonképpen, ha valaki felületesen az indexek szintjén, az amerikai vezető indexek szintjén nézegeti a piacot az elmúlt néhány hétben, akkor azt látja, hogy stagnálunk, nem történik kvázi semmi, de a felszín alatt döbbenetes mozgások vannak. Tehát tulajdonképpen így ez a mesterséges intelligencia sztori, ez ilyen nagyon képlékenyen alakul. Talán az egyik legpozitívabb jel a piacnak az volt, hogy múlt héten azért itt volt egy a legcsúnyább beleadó nap tavaly október vége óta, a múlt csütörtöki nap, és gyakorlatilag ennek ellenére egy Meta Platforms, egy Amazon, egy Alphabet, tehát a káprázatos hetesnek három tagja az, köszöni szépen, és nagyon-nagyon jól van, mind a három részvény tudott 52 hetes, illetve ketten ezek közül életük új csúcsára menni. De velük szemben talán a legérdekesebb sztori, amit én most így megfigyelek a piacon, az egyes prémium fogyasztókat kiszolgáló top prémium cégeknek a szenvedése. Sokszor beszéltünk már a Teslának és az Apple-nek a 2024-es ilyen negatív részvénypiaci spiráljáról, de tulajdonképpen az elmúlt hetekben az egyik legnagyobb eső és legsúlyosabb eső az a Nike volt, és a másik részvény, ami több 52 hetes mélypontot produkál a piacok 52 hetes, illetve élete csúcsával szemben, az a Starbucks. Itt a Nike-nak is van egy olyan kicsi testvére, a Lululemon Athletica, ami egy borzasztóan nagyot emelkedett. Alapvetően jóga ruházatot árusító kiskereskedő volt, de most már kiszélesítette a palettáját, de egy kifejezetten drága cuccokat áruló entitás, és nekik az árfolyamuk az egy ilyen 14-5%-ot esett március közepén a gyors jelentésre, és onnan még kapott 10%-ot lefelé ez a cég. Tehát mintha a prémium fogyasztók erejébe vetett hit így nagyon kimenne a piacból.
Igen, és hozzá kell tenni, hogy ezek a cégek kivétel nélkül egyébként, ebben a Teslát, sőt, még az Apple-t is beérthetjük, de egyébként a Starbucks vagy a Nike is abszolút ilyen. azért nagyon magas árazási szorzón forogtak. Tehát ezek 30-as, 40-es paperek, amikről beszélünk, és itt a piac nem enged hibázni. És hogy látszik az, hogy a fogyasztók ezekben a szegmensekben talán tudatosabbak, talán kevésbé költenek, tehát azért érezni némi visszafogottságot a vásárlói oldalon, ezeket a növekedési pályákat átárazzák a befektetők, és az átárazás, ez egy ilyen drasztikus árfolyamesést eredményez. Tehát tényleg nagyon érdekes a piac, hogy az indexek szintjén nagy mozgások nincsenek, ugye a Nasdaq 100 index gyakorlatilag így rásimult az 50 napos mozgó átlagára egy ilyen nagyon lapos tetőt építve, és ezzel szemben az egyedi papírokban drámai mozgások vannak. Talán még a Boeingot is idehoznám, aki ugye az S&P 500-nak talán a másik leggyengébb tagja idén. Ugye vannak egyedi vállalati hírek, tényleg kicsit félünk, amikor felszállunk egy ilyen repülőre, hogy vajon mi esik ki, vagy le. De azért ez mutatja azt, hogy a piac miközben az indexek szintjén szép, nyugodt minden, nagyon kíméletlenül el tud bánni egyedi részvényekkel. Eddig ilyen ez a 2024.
Na, akkor azt most végigvettük, hogy kik a gyengék a felszín alatt ebben a nagy tuszakolásban, mert ezt hívhatjuk annak igazániból, de kik voltak az erős résztvevők?
Még a gyengék szereplők közé besorolnám a mesterséges intelligencia sztoriban a másokon kapaszkodókat, akik még nem bizonyítottak, az AI ígéret részvények, akik csak nagy hanggal mondják, hogy ők mekkora szereplői lesznek ennek az új technológiának. Intel 5 hónapos mélypontra esett. Egy AMD, ami nagyon szépen óriásit ment, és tulajdonképpen már túl van egy 25%-os esésen a március 8-i csúcshoz képest. Tehát ez volt még a vesztes, a nyertesek között pedig olaj és tulajdonképpen a védelmi iparnak a részvényeit lehet nagyon markánsan megemlíteni.
Kicsikét van egy ilyen angol szóval, egy ilyen doomsday, tehát ilyen, hogy a végítélet napját idéző vételi lendület számos termékben. Ilyenek a nemes fémek, egyértelműen látszik, hogy egy emelkedő amerikai hozam környezetben is nagyon jól, tulajdonképpen elszálltak ezek. Március elejéig semmi nem történt a nemes fémekkel. Hosszú hónapokon keresztül ezek teljesen nyugodt és szinte viszintes csártok voltak kis oszcillálással, és beindult egy ilyen nagyon komoly vételi érdeklődés, amelynek van egy geopolitikai háttere, és lehetne sorolni a világban a konfliktusokat, és utána erre a momentum traderek rákapaszkodnak. Nagyon fontos, hogy ezeknél a termékeknél is az algoritmikus kereskedés meghatározó fontosságú, ha egy csárt elindul, a számítógépek rákapaszkodnak, és utána ez már megy magától. Úgy is lehetne fogalmazni, hogy a számítógépek keresik az új kakaót, ugye a kakaóára az, ami lényegében sokszorozott az elmúlt másfél-két évben. Tehát vannak ezek a konfliktusok, tereli az embereket a nemesfémek felé, az olajpiacon ez az iráni-izraeli konfliktus lehet, hogy egy nyílt háborúba fog átcsapni, bár nyilván ezt nem kívánjuk. Erre készülve épültek fel itt a long pozíciók, és az amerikai energiaszektor, ami tulajdonképpen idén a dupláját emelkedte annak, amit például a Nasdaq 100 index, és ugye nagyon lesajnálták ezeket az olaj- és gáztermelő részvényeket, nagyon retro, boomer, környezetszennyező vállalatok, ehhez képest idén ezzel többet lehetett keresni, mint mondjuk egy amerikai technológiai.
De emögött az is megvan, vagy megfigyelhető, vagy az is mozgatja ezt a szektort, hogy az amerikai energiapolicy is átállt erre az ESG irányból egy picit erre a reasonable energy policy-ra, amit ahogy ők fogalmaznak, tehát egy kicsit átgondoltabban kezdik nézni ezt az egész dolgot, tehát nem akarják leradírozni, magyarán mondva, a teljes olaj- és szénhidrát szektort.
Igen, de ez egyébként nem is annyira a Biden adminisztráció igaz, hanem inkább a Trump kormányzatra, ha az majd eljön. Egyébként erről is majd beszélhetünk, mert egy érdekes dolog
zajlik.
Igen,
a napi Trumpot nem fogjuk kihagyni ma sem.
Jó, tehát az olaj szektorban volt egy óriási rali, és egyébként minden, ami amerikai és a nyersanyagtermelés energiabiztonság szempontjából fontos, azokat nagyon szeretik, szóval ezek a kérdések azért nagyon előtérbe kerültek, és mindezt annak fényében érdekes, már utaltam rá, hogy közben majdnem 5% az amerikai két éves hozam. És erről már mindenképpen beszélnünk kell, az amerikai infláció viszont nem lankad.
Akkor beszéljünk most szerintem róla, nem? Ha már behoztad.
Igen, és tulajdonképpen az a nagyon érdekes, hogy a hozamok azok egyre durvábban jönnek vissza oda, ahonnan ez ami még tavaly ősszel azért egy 10%-ot is meghaladó korrekciót idézett elő az S&P 500 indexben, azóta meg feljebb vagyunk 25%-kal amerikai index szinten.
A kötvénypiaci reakció gyakorlatilag annak köszönhető, hogy egy nem csak, hogy a várnál picivel magasabb volt az infláció, hanem szerkezetében elég csúnya dolgok vannak. Ez a szuperkór infláció, ami egy ilyen tisztított maginflációt jelent, nincsen benne még a lakhatás költsége sem. Annak az elmúlt 3 hónapos adott változásnak az évesített értéke az 8,6%-os inflációt jelentene. Ez döbbenetes, mert ennyi volt egyébként a 22-es csúcsokon az infláció. Úgyhogy a Fed nem, tehát egyszerűen a kamatvágás szóba sem jöhet, és ezt kezdte átárazni a piac, amire meg azt gondolom, hogy egyébként egy hiába erősek indexek szintjén az amerikai indexek, vagy az amerikai részvények, azért egy ilyen hozam környezetben, egy ilyen monetáris politikai változással, amíg az infláció nem indul el újra lefelé ezekben a mutatókban mérve, addig szerintem a részvényeknek nehéz időszaka lesz. Nyilván egyedi papírokban lehetnek nagyon jó sztorik, meg lehetnek egyébként inflációálló szektorok, mert általában ezek a az energia, nyersanyagtermelők, általában az ilyen értékalapú részvények egy inflatorikusabb környezetben jobban szoktak teljesíteni. Ez volt egyébként 2022-ben is a minta. Tehát igazából ezt nem láttuk, hogy jönni, vagy nem ezt vártuk, hogy az infláció ismét elindul Amerikában, és még mindig megosztotta az elemzői közönség ebben, de jelen pillanatban elég csúnya az amerikai inflációs kép.
Hát meg ha az elején a miniszterelnököt plagizáltam, akkor most téged foglaktam, de hogy van a malac persei effektus, úgyis ugye ez is húzhat föl kisebb papírokat olyan szinten, mert annyi pénzünk azokban anyagból, de ezt te tudod legjobban elmondani, ha esetleg valaki nem ismeri ezt az effektust.
Hát igen, gyakorlatilag olyan óriási piaci kapitalizációk alakultak egyes cégeknél, hogy ezeknek a terhére csomó minden mást meg lehet vásárolni. Talán múltkor mondtam, hogy az Nvidia piaci kapitalizációnak az 1%-a annyi, mint a teljes éves globális ezüst piac, fizikai piac. Tehát ezek azért nagyon durva számok.
Sok-sok kis bika alakulhat ki még ezekből a nagy bikákból, ami a káprázatos hetes utóélete lehet még itt a piacon.
És akkor szerintem még gyorsan beszéljünk a dollárról így a napi Trump előtt, mert hogy a dollár egy kisebb gyengülés után az amerikai inflációs számla szépen tudott erősödni, egyre erősebb a piac hite abban, hogy az LKB komolyabban fog lépni a monetáris lazítást tekintve, és korábban, tehát az LKB mondjuk júniusban már kamatot fog csökkenteni, egyébként pont az adás után nem sokkal jön majd az LKB következő ülése, itt még kamatvágásra nem számít a piac, de kommunikáció mindenképpen, tehát az LKB korábban fog vágni, mint a Fed, és ez a dollár továbbra is erősen tartja, és egyébként ennek fényében azért így a nemzetközi részvények meg eszközök teljesítménye egészen impresszív, mert ilyenkor általában ezek esni szoktak, és most azért, hogy annyira nem, tehát ez viszont pozitívum, hogyha ezt ki lehet emelni.
Igen, ez a rezisztencia szerintem is elképesztő, tehát nagyon-nagyon rég nem láttam egy ekkora emelkedés után ilyen erőben maradó piacot ennyi rossz hírre.
És a végére kedvenc arrovatom napi Trump.
Érdekesen alakul a verseny. A friss felmérések szerint Joe Biden jelentőset lépett előre, pont azokban a csatatér államokban, amelyek igazából számítanak. Egy hosszabb podcastunkban beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen néhány ilyen kulcs államon fog eldőlni az amerikai elnökválasztás. Ezekben Biden most jobban teljesít, és emögött egyébként nincsen nagy varázslat. A régi jól bevált protekcionizmus politikáját hangoztatva Joe Biden is tulajdonképpen azt mondanám, hogy Trumpi útra lépett olyannyira, hogy egyébként vannak olyan európai politikusok, akik azt mondják, hogy Trump ilyen szempontból nem is lenne rosszabb, mint Joe Biden, mert hogy Biden is rendkívül protekcionista, és igazából még a nyugati szövetségeseket is kirekeszteni akaró gazdaságpolitikát folytat. Na ez egyébként választói szempontból segít, és úgy tűnik, hogy ha nem is fej-fej mellett, de már eléggé közel vannak egymáshoz, bármi lehet még, nyilván itt november 5-ig, de most egy picit élesebb lett ez a verseny.
Tomi, Ricsi, nagyon szépen köszönöm, és akkor jövő héten péntek kora reggel innen folytatjuk.